keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ne gondolj a rosszra, koncentrálj csak a jóra. Engedd el, a végén úgyis minden jóra fordul. Tudod, hogy minden okkal történik. Másoknak sokkal rosszabb. Biztos vagyok benne, hogy mi magunk is hallottunk már ehhez hasonló, vigasztaló szavakat, amikor valamilyen nehéz élethelyzetbe kerültünk, vagy az is lehet, hogy mi magunk is mondtunk már ilyet másoknak. Manapság rendkívül népszerű az a hozzáállás, amikor a mélységben is próbáljuk meglátni a jót, mindig a jóra koncentráljunk, akkor is, hogyha a lehetőségén valójában szenvedünk. De amikor ilyen tanácsokat kapunk, akkor azért érezzük, hogy ez azért nincsen teljesen az igazi. Hogy hiába kéne a jóra koncentráljunk, azért mi mégis rosszul érezzük magunkat. Hiába kéne elengednünk, mégsem tudjuk elengedni. És valójában azért adunk és azért kapunk ehhez hasonló ilyen pozitív tanácsokat, ami tulajdonképpen elmagyarázza a problémánkat, mert nagyon nehezen birkózunk meg a szenvedés jelenlétével. Egyszerűen nincs eszközünk arra, hogyan tudnánk kezelni, amikor látjuk a másik emberen, hogy sír, hogy beteg, hogy szenved, hogy haldoklik, vagy valamilyen tragédia történt vele. Próbálunk valamilyen magyarázatot keresni, hogy valamilyen könnyíteni az ő szenvedésén. És ez a fajta hozzáállás, ez tulajdonképpen nem is olyan közeletű. Luther úgy beszél róla, úgy fogalmazza meg, hogy alapvetően mindannyian a dicsőség teológusai vagyunk. A heidelbergi diskutációban ír erről, hogy emberi mi voltunkból fakadóan mindannyian arra törekszünk, hogy elkerüljük a szenvedést, hogy elkerüljük a kiszolgáltatottságot, és minden áron megpróbálunk a saját erőnkre, a saját képességeinkre támaszkodni. Azt mondja Luther, hogy a dicsőség teológusai számára Isten megismerhető, ha elég jól keressük, hogyha elég jól megfigyeljük a világot, a szenvedés elkerülhető, ha Istentől elég jól kérjük, az áldás elnyerhető, ha mindent megteszünk érte. Mindannyiunkban ott van ennek a gondolkodásnak a csírája, hogy ha mi elég jól csináljuk, akkor elérhetjük azt, amit szeretnénk. És mindannyiunkban ott van annak a gondolkodásnak a maga, hogy mit kellett volna másképpen csinálnunk. Hogyan kellett volna másképpen cselekednünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést. Melyik tettünkért bűnhődünk most így? Nincs olyan ember, akinek ne fordulna meg az a fejében, hogy egyik szenvedést azért kapok, mert valamiért bűnhődik az életben. Mindannyian törekszünk rá, hogy elkerüljük a szenvedést, a kudarcot, a gyengeséget. Valójában azonban, hogyha megfigyeljük, akkor ennek a gondolkodásnak a hátterében az áll, hogy én. Hogy nekem mit kellene csinálnom, nekem mit kellene tennem, hogy én hogyan tudnék jobb ember lenni. Saját magunkat hirdetjük, saját magunkat állítjuk a piedesztára, és azt gondoljuk, hogy ha mi elég jól csináljuk, hogyha mi elég erősek vagyunk, akkor mindenre képesek lehetünk. És tulajdonképpen a mai világ ezt is sugallja felé, hogy nincs lehetetlen, hogy bármilyen képes lehet, csak elég erősen kell akarnod. És hogyha mégsem úgy sikerülnek a dolgok, akkor az valamilyen mégis csak a te hibád. Tulajdonképpen még a betegségeknél is ott van ez a kicsit ilyen áldozatkiváztató hozzáállás, hogy biztos, hogy valamiféle lelki probléma miatt lettél beteg, vagy te valamit tettél, amiért így alakult az életed. Luther azonban azt mondja, hogy a dicsőség teológiájának az útja, amikor a saját képességeinkre koncentrálunk, az egy tévút. Mert Isten így nem lehet megismerni. Ez nem vezet Istenhez, ez az út. Hanem sehogyan másképpen nem tudunk Istenhez közelebb kerülni, mint hogyha felismerjük azt, hogy ez a saját erőnkből lehetetlen. A legenda szerint Luther a halálos ágyán annyit mondott csak, az volt az utolsó mondata, hogy koldusok vagyunk mindannyian, ez az igazság. És ebben az egy mondatban össze van sűrítve mindaz, ami a mi evangélikus hitünk szerint a legfontosabb, hogy nincsen semmi, se erőnk, se képességünk, se tulajdonunk, amire támaszkodhatnánk, vagy ami megtartana bennünket. Nincsen semmi a saját erőnkből, amiben bízhatnánk. Mindent csak is Istentől kapunk. Mi magunk is megérezzük ezt sokszor az életünknek egy-egy kritikus pillanatában, amikor azt érezzük, hogy minden emberi képességünk csődöt mond. És olyankor tudunk a legtisztábban és egyszerűbben Istenhez fordulni. Nem olyan régen egy ismerősöm osztotta meg velem, korábban nem volt vallásos, nem járt templomba, de aztán valamilyen okból kifolyólag mégis egyre inkább kezdett érdeklődni a hit iránt, és történt egy haláleset a családban, betegség is egy haláleset, és ahogy a kórházi folyosón ott állt, bár soha nem tanították neki, de valahogy mégis az jött neki természetesen, hogy ebben a legnehezebb pillanatban, amikor a halállal szembesült, akkor elkezdte mondani a mi atyánkot. Mert úgy érezte, hogy itt most minden emberi próbálkozása az kevés, az kudarcba fulladna, és az az egyetlen, amit tehet, hogy Istenhez imádkozik. Mert ő az, aki cselekedni tud. A reformáció ezért volt sokak számára nagyon megbotránkoztató, nagyon felforgató, mert Luther azt hirdette, hogy Isten nem tudjuk a saját erőnkből megismerni. Hogy tehetünk bármilyen jót, és ugye az akkori római katolikus egyházban ez volt a lényeg, hogy jó cselekedetekkel szerezzünk érdemeket. És Luther azt mondta, hogy nem tudunk érdemeket szerezni, mert nincs olyan jó cselekedet, ami elég jó lenne Istennek. Nem tudunk jót tenni a saját erőnkből. Tulajdonképpen passzívak vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban, de ezt nem a hétköznapi értelemben kell venni, hanem a szó eredeti értelmében. A passzív szó, az a passió szóból ered, vagyis a szenvedés. Elszenvedjük tulajdonképpen Istennek a kegyelmét is. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valóban így van, hogy mi nem tudjuk kiérdemelni Isten kegyelmét, hanem elszenvedjük azt. És ez sokszor nagyon fájdalmas, mert rámutat a mi gyengeségünkre, a mi tehetetlenségünkre, a bűneinkre, és rámutat arra, hogy mennyire rossz a lelkiismeretünk. Mégis ezen a passión, a szenvedésen, elszenvedésen keresztül kell mennünk ahhoz, hogy új életet kaphassunk. Egy olyan új életet, amiben már nem gondoljuk azt, hogy mindenre képesek vagyunk. Már nem gondoljuk azt, hogy számunkra nincsen lehetetlen. És egy új életet, amiben már nem a saját erőnkben bízunk, hanem Isten ereje dolgozik bennünk. Pál apostol maga is a dicsőség teológusa volt. Nem olyan régen volt igehirdetési alapige, az a Filippi levélben írott ige, amiben elsorolja tulajdonképpen, hogy kivel dicsekedhetne, hogy milyen jó családból származik, hogy mennyire megtartotta a törvényeket, hogy milyen buzgó, hithű, zsidó ember volt, de aztán találkozott Jézussal. És azt mondja, hogy a Jézussal való találkozás után párnak és szemétnek van mindent, amit az előző életszakaszában elért. Egy hatalmas fényesség vakította előtt, és miután visszanyerte a látását, egészen másképpen kezdte el látni az életet. És akkor fogalmazza meg, nem pont akkor, de Pál apostol fogalmazza meg azt, hogy Isten ereje az ő erőtlensége által tud célhoz érni. És így lett Pál apostol is dicsőség teológusából kereszt teológusa, aki onnantól kezdve egész életét annak szentelte, hogy Jézus Krisztus keresztjére mutatott, arra, hogy Jézus Krisztus hogyan halt meg érte is, aki üldözte a keresztényeket, mégis Jézus Krisztus érte is meghalt a kereszten. Így az a fény, ami először elvakította őt a Damaszkusz úton, az a fény valójában megvilágosította számára az igazságot. Kedves testvéreim, Isten képes ma is világosságot gyújtani a sötét világunkban és a sötét szívünkben, mint ahogyan egykor világosságot gyújtott a reformátorok szívében. Ez a mi bizalmunk és reményünk, hogy ahogyan egykor Luther Mártont és még sok-sok más munkatársát és reformátor társát megvilágosította Isten, hogy az igazságot meglássák, úgy képes a mi szívünket is rávezetni az igazságra. Luther maga is elítélte, hogy a követőit luteránusoknak hívják, mert azt mondta, nem az a lényeg, hogy ki hirdeti az evangéliumot, hanem az üzenet a lényeg, amit át akar adni. És milyen szerencse, hogy rajtunk keresztül folyton hibázó és esendő embereken keresztül is tud terjedni Isten igéje a Földön. Azt olvassuk, hogy Isten igéje cserépedényekben van elrejtve. Olyan szép ez a kép, amit Pál apostol használ. Tulajdonképpen mi vagyunk azok a cserépedények? Törékenyek vagyunk, nem túl tisztesek, eléggé hétköznapiak, és mégis Isten ezt a törékeny formát választotta arra, hogy az üzenetét eljuttassa az emberiséghez. Milyen szerencse, hogy nem rajtunk múlik az egyház jövője, hanem Istenen múlik, aki rajtunk keresztül is tud fejlődést hozni. Luther így fogalmazza ezt meg, hogy nem mi vagyunk azok, akik az egyházat megtarthatják. Elődeink sem voltak azok, és utódaink sem lesznek azok, hanem ő volt, most is ő, és a jövőben is ő lesz, aki ezt mondta, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem mi tartjuk meg az egyházat, nem magunktól jövünk rá, hogy kicsoda Isten, hanem ez kegyelem, amit Krisztustól kapunk. Ha csak emberi szemszögből néznénk, akkor dicsőség teológusai lennénk, és azt mondanánk, hogy Jézus kereszthalála az kudarc volt tulajdonképpen, mert kudarcot vallott a tanításban, az emberek gyűlölték őt, elhagyták őt. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy ezt a kudarcot, emberi szemszögből kudarcot használja fel arra, hogy megmutassa az ő szeretetét. A szenvedésen, az erőtlenségen és a halálon keresztül mutatja meg, hogy az ő szeretete az nem ismer lehetetlent. Ami nekünk lehetetlen, az számára nem lehetetlen. És a feltámadáson keresztül mutatta meg azt a hatalmát és erejét, ami minden emberi elgondoláson túl van. Kedves testvéreim, kincsünk cserépedényekben van, és úgy terjed a világban, hogy mi sebzett, gyenge emberek közvetítjük. Mégis ez a kincs, ez minden fénynél jobban világít. És a mi feladatunk, hogy vigyázzunk rá, hogy valamilyen módon óvunk ezeket a cserépedényeket, amiben az evangélium kincse van, hogy tovább tudjuk adni, mert az evangélium fénye az, amely utat mutat nekünk a kilátástalanságban. Vigasztal bennünket a szenvedésben, és nem csak olcsó, vigasztaló szavakkal, erőtlen vigasztaló szavakkal, amiket mi tudunk mondani, hanem valódi, szívet is elérő vigasztalással tud bennünket erősíteni és támogatni. Ez az erő volt, ami erőt adott a reformátoroknak, hogy a fenyegetések ellenére is vállalják Krisztus üzenetének hirdetését, és ez az a fény, ami megváltoztatja az emberek életét ma is. Mert ma is működik a reformáció, ma is működik az evangélium terjedése, még akkor is, hogyha mi sokszor temetjük is, hogy ma már ilyesmiről nincsen szó, ez a fény ma is működik, és ma is megváltoztatja emberek életét. És bátran kérhetjük Istentől azt, hogy a mi életünket is reformálja meg újra és újra minden nap, hogy minden nap megtérhessünk, és Jézus Krisztus igazsága szerint élhessük az életünket. Mert nem az számít, hogy mi mit teszünk, hanem hogy Isten mit tesz általunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te a sötétségből fényt teremtettél. Kérünk, hogy gyújts világosságot a mi sötét, szenvedésekkel teli világunkban is. Köszönjük, hogy ránk, emberekre bíztad az evangélium kincsét, akik csak törékeny, egyszerű formában tudjuk azt képviselni. Add, hogy mindennél jobban vigyázzunk rá, és ne a dicsőség teológusai legyünk, akik a rosszat jónak mondják, hanem a kereszt teológusai, akik szüntelen Krisztusra és az ő keresztjére tekintenek, és minden kegyelmet tőle várnak. Amen.